Tegnap egy nagyon érdekes és izgalmas lapot tanulmányoztunk, DAF-ot tanulmányoztunk. A halálról volt szó, az öregedésről, az öregedéssel járó viszontagságokról. Szó volt a halál utáni dolgokról, hogyan válik szét a test és a lélek, mi történik a testtel a temetés után, mi történik a lélekkel. Ezekről beszélt a Talmud, és most még így a 23-as fejezetnek a végén ezt a témát fogjuk érinteni. Ez lesz a ma esti órának, ma esti siúrnak az első fele. A gyászról és a gyászbeszédről fogunk beszélgetni, és arról, hogy milyen jelentősége van a búcsú gyászbeszédnek, és magának a gyásznak, hogyan kell a halálhoz, a halálfélelemhez hozzáállnunk. Ez lesz a eleje a mai tanulásunknak, és utána el fogjuk kezdeni az utolsó fejezetét a szombat traktátusnak, hiszen már kevesebb, mint egy hét van vissza ebből az 5 hónapos vállalkozásból, és a majdnem 160 lapot be fogjuk fejezni. És az utolsó fejezetben pedig még egy témát fogunk feldolgozni, jelesül, hogy mi a helyzet, hogyha nem én végzem a munkát, hanem cselekvőképtelen alanyokkal végzem a munkát. És itt azért használom az alany kifejezést, mert a cselekvő jogi értelme, mert cselekvőképtelenség az egyaránt vonatkozik mondjuk a házi állatokra, és tétesség különbség azokra az embertársainkra, akik valamilyen oknál fogva jogilag cselekvőképtelenek, vagy fizikailag cselekvőképtelenek, ilyen mondjuk egy szellemi fogyatékos, vagy egy kiskorú. És az a kérdés, hogy az ő általuk végeztetett szombati munkával mi a helyzet. Ugye ez lesz a második része a mai órának, és szerintem ma is izgalmas és színes dolgokkal fogunk találkozni. Na, hát akkor kezdjünk is neki, a 153-as lapon tartunk. Amarim Yehuda Breid Rav Shmuel Bar Silas Mishmeid Rav. Azt mondta Rav Yehuda, Rav Shmuel fia Rav nevében. Mes Peidesel Adam Nikorim Benoilam Habohuim Lav. Abból a gyászbeszédből, amit valaki fölött mondanak, abból lehet látni, hogy az illető elnyeri-e a túlvilági életet, vagy sem. Itt a kommentárok azt mondják, hogy ez nem arról szól, vagy nem azt jelenti feltétlenül, hogy mit mondanak róla, azt is jelenti a búcsúbeszédben, hanem abból, ahogy a közösség, a gyászoló közösség hogyan fogadja a gyászbeszédet, hogyha sírnak, ha meg vannak hatva, hogyha elérzékenyülnek, akkor látjuk, hogy ez az illető, ez egy igaz és Istennek tetsző teremtés volt. Ugye az emberek valakit tisztelnek, szeretnek, jó embernek tartanak, akkor általában Isten szemében is jó. Ha viszont nem így van, akkor ha nem hatódnak meg különösebben a gyászbeszéden, akkor feltehetően ott valami nem kóser, nem jó. Azt mondja, a Talmud, Eini, ve amar ráv le ráv Shmuel bar Silas, achim behez spéda, de haszom kám mina. Tényleg? Ez így van? Kérdezi a Talmud. A gyászbeszéd fogadtatásán múlik, hogy hogyan, hogy az illető igaz ember vagy sem. Ez hogyan lehetséges, amikor maga Ráv, azt mondta Ráv Shmuel bar Silasnak, hogy amikor eljön a halálom napja, és te fogsz mondani fölöttem gyászbeszédet, akkor próbálj meg egy elérzékenyítő gyászbeszédet mondani, mert én is ott leszek, és hallgatni foglak. Ugye ez még visszautal arra, amit tanultunk tegnap, hogy a halott még egy ideig hallja azt, ami a környezetében történik, amit a környezetében mondana. Most ugye Ráv maga nyilvánvalóan egy cádik, egy igaz ember volt, akinek része van a túlvilágban, része lesz a túlvilágban. Akkor miért gondolta, hogy lehet olyan állapot, hogy nem fognak elérzékenyülni a hallgatóság? Ugye az előbb azt mondtuk, hogy azon múlik, hogy az illető, onnan tudjuk, hogy az illető a túlvilág ott megérdemlő igaz embere, hogy elérzékenyül a hallgatóság a gyászbeszédnél. Ha itt van egy egyértelműen igaz ember, egy cádik, akkor hogyan lehetséges egyáltalán felmerült benne, hogy nem érzékenyülnek el? Itt valami nem stimmel ezzel a mondással. Azt mondja, a Talmud, hogy kase had mi mechamulei ve achim, had lo mechamulei hadd mi chamulével loachim. Azt mondja a Talmud, természetesen nem ezen múlik a dolog. Az ember lehet egy igaz ember, és nem érzékenyülnek el a gyászbeszédén. De ha valaki egy igaz ember volt, és jó gyászbeszéd hangzik el, és mégsem érzékenyülnek el, akkor valami nem kóser. És ezért mondta Ráv, Ráv Shmuel ben Silátnak, hogy igyekezz elérzékenyíteni a közönséget az én temetésem napján, mert ugyanő egy igaz ember volt, de ez még nem azt jelenti, hogy feltétlenül maguktól el fognak érzékenyülni mindannyian, és ezért kérte azt tőle Ráv, hogy akkor próbálja meg ő elérzékenyíteni őket. Mondjon egy elég jó beszédet ahhoz, hogy elérzékenyüljenek. Tehát, ha nem mondanak jó beszédet, és senki nem érzékenyül el, az még nem jelent semmit. De ha egy jó beszéd hangzik el, és mégsem érzékenyülnek el, akkor valami nem kóser. Amelia bájlere abba, aki gaim már de szanulékú lóbe pundetetai, man achim beszpéda. Erre azt mondta a báje Rabának, nagyon érdekes, és egy kicsit elsőre szemtelen mondásnak tűnik. Azt mondta, például te, akit itt, Pumbeditában, mindenki rühel. Ki tud rólad majd egy jó gyászbeszédet mondani, hogy elérzékenyüljön a közösség? Amelé misztája átve Rába, Barab Hanan. Erre azt mondta neki, Rába, elég leszel te, és Rába Barab Hanan, hogy jó beszédet mondjatok az én halálos ágyam, vagy az én temetésem a koporsón fölött. A kommentárok azt mondják, hogy miért volt Rába? Miért mondja azt a báje Rábának, aki tulajdonképpen az ő mestere volt, hogy téged mindenki rühel Pumbeditában? Azért, mert a báje ezt pozitívan értette, hogy a Rába egy nagyon szigorú spirituális vezető volt, és a pumbeditai lakosokat, akik viszont nem voltak a morális erkölcsi magaslatok legtetején, ezeket gyakran megrótta, és nekik nem tetsző módon megpróbálta irányba állítani. És ezért tényleg sokan nem kedvelték, mert nem értékelték nagyra, hogy a közösség vezetője, a közösség rabbija megfedi őket. És különben a báje maga, aki ezt a látszólag szemtelen kérdést föltette Rábának, egy másik helyen a Ktubot traktátusban azt mondja, hogy bármilyen olyan rabbi, akit a közösség minden tagja szeret, a város városában élő zsidók mindannyian szeretnek, az a valami nem kóser. Miért? Mert egy rabbinak, egy közösségi vezetőnek, egy spirituális vezetőnek mindenképpen időről időre kell olyan dolgokat mondania, cselekednie, amik másoknak esetleg nem fognak tetszeni. A közösség vezetése, rabbinak lenni az nem egy népszerűségi versenyen való részvétel. És ezért a bája azt mondta, valaki egy Talmid Chacham, egy tóratudós, egy bölcs, egy spirituális vezető, és mindenki szereti, azzal valami nem stimmel. Bamin rábel az, mert ráv, ézőben a ilam hába, mert lej, de a zanchot ismád davar mácharecho. Egyszer megkérdezte rábel az a ráftól, honnan tudom, hogy ki az, aki a túlvilágban részesül? Itt ugye azt jelenti, ki az, akinek az édenben, a mennyországban lesz a helye. Erre azt mondta neki ráv, írva van Ézsaiás könyvében, az nechot ismánod davar mácharecho lema, a füleid fogják hallani majd azt, ami mögötted megszólal. Zehad derech lehuboy kiszáminu. Ez az az út, ami menjetek. Kiszáminu ve hiszaszmilu. Akár jobbra, akár balra tér. Ugye miről van szó? Ézsaiás arra utal, hogy ha valakinek a temetésére ugye, viszik az utolsó útjára, a koporsóra, és az emberek mind azt mondják, hogy menjetek csak ezen az úton, kövessétek az utolsó útjára, mindegy, hogy jobbra megy, vagy balra megy, de menjetek, vegyetek részt a temetésén. És itt nem csak a fizikai útról van szó, arról, hogy kövessétek a koporsónak az útját, hanem a gyászbeszédben azt mondják, hogy azt az utat kell követni, amit az illető kijelölt az élete során, akkor ez arra mutat, hogy az illető egy ilyen példaértékű élete volt, akkor az illető, az benne öllöm hába, annak jár a túlvilági élet. Rebchanina már kol se dászra bőszav nechai menno. Rebchanina egy másik jelet mondott, hogy mi az, ami jele annak, hogy a túlvilágban része lesz. Azt mondta, Rebchanina minden olyan ember, akinek a mesterei elégedettek az ő életútjával, elégedettek vele, az feltehetően részesülni fog a túlvilágban. Miért? Általában az embernek a szülei, a gyerekei, a családja, a barátai, azok mind elégedettek vele. De ha a mesterei is elégedettek vele, akkor ez a jele annak, hogy valóban jó úton járt. Ugye még mindig visszatérünk a Kohelet 12-es fejezethez, amit most már a harmadik napja tanulmányozunk, Salamon király prédikátor könyvéből, ahol az öregségről és az elmúlásról beszél Salamon. És azt mondja ebben a 12-es fejezetben, ahol Salamon, ezt már többször tegnap előtt is felolvastuk, azt mondja Salamon ki, hajlek adom a bészai lamai, mert az ember megy az örök nyugalom házába, de szavuvúva suk a szövdim, és körülveszik az utcán a gyász beszédet tartók, a tőle búcsúzók. Bnéga lila amri, a galilai lakosok a következő kép kommentálták ezt a mondatot. A szed varim lift némi taszha, cselekedjél úgy, hogy tegyél meg mindent, mielőtt a halálos ágyadra kerülnél. Cselekedjél úgy, hogy hogy amikor a halálos ágyadnál megsiratnak és elbúcsúznak tőled, akkor legyen mit felsorolni mindabból, amit tettél az életed során. A szed varim lifnémit aszha. Tegyél, cselekedjél dolgokat az életed során úgy, hogy amikor elbúcsúznak tőled a koporsód fölött, a koporsód előtt, akkor ott legyen mit mondani. Ugyanezt a mondást Bnei Yehuda, Júda törzse a következőképp mondták, ugye Galilea volt északon, és Júda volt délen. És ez gyakran előfordul a Talmudban, hogy a valamilyen mondást vagy szokás másképp csinálnak Galileában, és másképp csinálnak Judában. De azt mondja, ugyanez a mondás, az úgy hangzott Judában, aszed varim láhár mitoszha. Cselekedj dolgokat a koporsod mögött, vagyis hogy amit majd a koporsod mögött állva fognak elmondani. Mi a különbség a két mondás között, hogy koporsod előtt, vagy a koporsod mögött? Azt mondja, talán öplégi, itt igazából nincs vita. Márki Ászrei, minden hely, a északi galileaiak, a déli judaiaiak, mind a ketten azt a szokást, arra a szokásra utaltak, ami náluk a megszokott volt. Galileában a gyászbeszédet tartó az a koporsó előtt áll, és úgy néz a közösség felé. Judeában a gyászbeszédet mondó a koporsó mögött áll, és úgy tartja a gyászbeszédet. De mindenképpen az ember úgy cselekedjen, hogy amikor a gyászbeszédre sorra kerül, akkor ne kelljen keresni a felső, hogy mi mindent csinált az élete során, hanem bőven tudjanak mit mondani a búcsú beszédet tartók. Nán haszam, Rabbi Lezer Eimer, suvjé mechadif némi szaszka. Azt tanultuk az atyák traktátusában, Rabbi Lezer azt tanította, az ember térjen meg egy nappal a halál előtt. Elnézést, még visszautalva az előzőekre. Ugye itt szó volt a gyászbeszédről, és arról, hogy a gyászbeszédben legyen mit mondaniuk. De azt nem magyaráztuk el, hogy mi köze van ennek Salamon király azon mondatához, hogy az utcán kerülgetnek a gyászbeszédet tartók. Ugye ezt mondta az ötös mondatban, a 12-es fejezet ötös mondatban. Ugye az, hogyha az ember nem használja ki a fiatalsága éveit, és úgy öregszik meg, és búcsúzik el ettől a világtól, úgy hal meg, hogy nincs mit mondani róla, akkor erről beszél Salamon, hogy csak kerülgetik, és mindenütt keresnek valami kis információt, milyen jót, mi pozitívat lehet erről az illetőről mondani, és keresgetni kell az élete során megtett eredményeket és cselekedeteket, mert nem alig találni valamit. Oké, szóval visszatérve az atyák tanításához, azt tanította Rabbi Lezer, suvjai mechad lifnémi szaszha, térjél meg egy nappal a halálod előtt. S állután midos se Rabbi Lezer, Erre azt kérdezték Rav Lezer tanítványai, ki adami, de já, íze, jöjjön. Jamusz? Az ember tudja, hogy melyik nap hal meg? Mit jelent az, hogy térjen meg egy nappal a halálad előtt? Tudja valaki, hogy mikor hal meg? Ki tud, senki nem tudja a halálának a napját. Amelembe kalsakeny, jasúvá, jam, sem a jamuszlam akar. Szóval pontosan erre gondoltam. Az embernek minden nap meg kell térnie, mert lehet, hogy holnap fog meghalni. És ezért, amikor azt mondtam, hogy térjél meg egy nappal a halálad előtt, úgy értettem, hogy minden nap térjél meg, minden nap próbáljál meg javítani a cselekedeteiden, jó útra térni, mert soha nem lehet tudni, és lehet, hogy holnap már nem lesz egy nap, amikor meg tudsz térni. Azt mondja, a Talmud nimca, kal, jamon, be csúva, így az ember minden napját csúvával tölti, megtéréssel. Miért? Mert tudja, hogy másnap ki tudja, mi fog történni, lehet, hogy ez az utolsó napja az életünknek. Most gondoljunk csak bele, ha minden nap arra gondolunk, hogy lehet, hogy ez az utolsó napja az életünknek, mennyire átértékelnénk a életünknek a dolgait, ugye? Ha tudnánk azt előre, hogy ez a mai nap, a halálunk előtti nap, akkor hogyan viselkednénk? Biztos, hogy egész másképp, mint ahogy általában szoktunk viselkedni. És pontosan erre gondol Rebbi Lezer. Vávslaim, amelbe chachmascha, ne chachmaszaj, ugyanerre utal Salamon király, amikor azt mondta, a Koheletben, a 9-es fejezetben, bechol ész, jub godechol levonim, minden időben legyenek a ruháid fehérek, de semenára is hal jegszár, és az olaj a fejedről soha ne hiányozzon. Mit jelent ez? A ruhád, ami legyen fehér, és az olaj ne hiányozzon a fejedről, hogy az is a fürdés és a tisztaságnak a jele, az arra azt jelenti, hogy mindig legyen tiszta a lelked, a lelkiismereted, soha ne piszkoljad be a lelkiismeretedet, ne legyen foltos a lelkiismereted, mert nem lehet tudni, lehet, hogy már nem lesz időd megtenni. Amire mi éjjel emben zákáj masalem, meleg se zimén lesz a vadon lesz szúdával, hogy kavalem zmán, mihez lehet ezt hasonlítani? Azt mondta, hogy éjjel emben zákáj, egy olyan királyhoz, aki a szolgáit meghívta egy királyi lakomára. De nem mondta meg, hogy mikor lesz ez a királyi lakoma, bármikor lehet. Pichén sobem kis tőle szátszolom, hogy jasfal peszek, melyszem meleg? A bölcs emberek, azok mit csináltak? Rögtön, hogy a király meghívta őket, földíszítették magukat, és felvettek szép ruhákat, és leültek a király palota elé. Miért? Amru, klum chaszer beisza melech? Szóval semmi nem hiányzik a királyi házból. A király rögtön el tudja intézni, rögtön meg tudja főzetni a lakomát, úgyhogy pillanatokon belül bármikor behívhat minket a palotába, úgyhogy inkább leülünk a palota elé. Tipsim se bajem, ahol holem láttam, viszont a bolondok, a tudatlanok mit csináltak? Azok hazamentek, és elkezdtek dolgozni. Amruklum és szúdab, lőjtajrák, azt mondja, mire a lakoma létrejön, és megfőzik, és megterítenek, az még idő, addig is tudunk egy kicsit dolgozni. Mi történt? De pittany bikesem meleg szabad. Hirtelen a király kijött a palotából, és azt mondta, na, jöjjetek be! Pikhinsebem nichosszul a felemkisém is megkusolt. Aki bölcsen járt el, az már ott ült, tüktig, elegánsan, kiöltözve, és rögtön bement, és szépen felöltözve bement a királyhoz. Tipsim nichosszul a felemkisém luklachim, viszont a bolondok, a tudatlanok, akik nem így álltak hozzá, azok még a munkából kellett gyorsan őket kirángatni, és mit csinált? A munkaruhájukban piszkosan jöttek. Szamaha melech likrász a pikhim. A király nagyon megörült az okosoknak, azok, akik szép ruhába jöttek, meg kász likrász a tipsim, de nagyon mérges lett azokra a butákra, akik csúnya, piszkos ruhákban jöttek. Amár ha lalós a kis tárcom lesz oda, a Jésu, a Jaihlu, a Istu. És erre azt mondta, nos, azok, akik megtiszteltek és szép ruhába jöttek, azok üljenek le, foglaljanak helyet, egyenek, igyanak, és érezzék jól magukat. Hát lalós a kis tárcom lesz oda, a Jamdu, Viru. Viszont ezek, akik nem díszítették ki magukat, és nem öltöztek fel szépen, ezek csak álljanak félre, és várakozzanak. Nézzék, hogy a többiek esznek. Hászna is a mér, mi sumre mér a már. De Meir veje, ezt egy kicsit másképp mondta ezt a történetet, ezt a tanmesét, azt mondja, Azt mondja, nem, szerintem nem így kell leírni ezt a metaforát, hanem azok, akik csúnya ruhába jöttek, azok sem piszkos csúnya ruhába, azok se álljanak félre, és nézzék, hogy a többiek esznek, mert úgy néznek ki, mint hogyha ők felszolgálók lennének, és az nem annyira megalázó. Hanem arról van inkább szó, jöjj élő veélő, jöjj isvin, halaló, éhlin, halaló, évim, halaló, sejszín, halaló, szmein, hanem inkább arról van szó, hogy mindenkit leültet a király, és azok, akik szép ruhában, elegánsan vannak felöltözve, készek a király lakomára, azok kapnak enni, inni, és közben ezek meg éhesek maradnak, és szomjasok maradnak. Kaja már se nem már, kaja már sem, hine avda jöjjhlu, vátemtér abu, ahogy mondja Ézsaiás, így szól az örökkévaló Isten, az én szolgáim egyenek, viszont ti maradjatok éhesek, az én szolgáim igyanak, viszont ti maradjatok szomrasok. Hine a vadai reinumi tuv lév, az én szolgáim boldogok lesznek a szív boldogságától, ti pedig kiáltani fogtok a szív fájdalmától. Ugye mire akart utalni ez a történet, hogy az ember soha nem tudhatja, hogy mikor hal meg, mikor kerül a király elé, és ezért mindig tisztán kell tartani a ruháját, mert bármikor előfordulhat, hogy az örökkévaló magához hivatja az örök vadászmezőkre. És akkor hogy fog kinézni, hogyha nem tartja magát tisztán? És itt a tisztaság nyilvánvalóan nem a fizikai ruhájának a fizikai tisztaságára vonatkozik, hanem a lelki tisztasága. Az embernek mindig legyen lelke tiszta, és tiszta a lelkiismerete, és készen álljon arra, hogyha az égi bíróság előtt kellene számot adnia a cselekedeteiről, akkor arra képes is legyen. Davaráhe, ugye mi most mind azt a mondatot magyaráztuk, hogy minden időben, ugye a Koheletnek azt a mondatát, hogy minden időben legyenek a ruháid fehérek, és a tiszták, és a fejedről ne hiányozzon soha a kenetolaj. És mi úgy magyaráztuk, hogy ez a lélekre vonatkozik, az embernek a lelke, lelkiismerete legyen tiszta. De azt mondja, a Talmud van egy másik magyarázat is. De a Ráhebe halész jubban echala vanim, minden időben legyenek a ruháid tiszták, élő a cicisz, ez a cicesz rojtok, amit az ember soha ne vegyen le, mindig legyen rajta a cicesz rojt, és semmire is kárlékszál, és a fejedről ne járni az a kenetolaj, ez pedig a tfilin, az imaszi, amit régen egész nap hordtak, nem csak az imánál. Ugye akkor egy kicsit gyakorlatiasabb megközelítése ugyanennek a mondatnak. Hátrana lech a sajel, ezzel befejeztük a sajel a 23-as fejezetet, és a halálról, a gyászról, a gyászbeszédről, a halál előtti megtérésről, a halál előtti változásokról való értekezést is befejeztük, és most visszatérünk egy kicsit a jogi területekre. Az utolsó fejezetét kezdjük akkor tehát a szombattraktátusnak. Mi se hichsiklőbe derek, nőszén kiszele nachri. Mim éni mai nachri, ma nicha elachamol. Ugye ismertek azt a viccet, hogy a most már emlékszem a vicc részleteire, de a végpoén az az, hogy a pénztárcát szombaton meglátta a földön, és akkor azt mondta, hogy jobbra is szombat volt, balra is szombat volt, de középen, ahol a pénztárcát látta, ott nem volt szombat. Ugye ez egy kicsit hajaz erre a misnára, amit itt tanulunk. Misi ichsilőbe derek, nőszén kiszele nachri. Az, akinek aki jön a város felé, és péntek délután van, és nála van a pénztárcája. Mit tud csinálni? Ugye velem is történt egyszer, amikor Franciaországban tanultam, a Yeshivában, Yeshiva Boher voltam, és péntek délután ugye Párizs mellett tanultunk egy Brunoa nevű kis Párizs melletti faluban, és ez körülbelül egy másfél órás ilyen hév vagy vonatút Párizstól. És minden péntek délután kimentünk a városba, hogy ott próbáljunk rávenni és találni zsidókat, hogy elmondjanak egy imát, hogy föltekerjék a tfilint, az imasziat. És ugye télen nagyon korán bejön a szombat, úgyhogy gyakran volt, hogy épp ugye a szombat előtt egy pár perccel értünk vissza. És egyszer előfordult, hogy a vonat késett, és le kellett szállnom a vonatról, egy vagy két megállóval a Brunoa állomás előtt, és mit tudtam csinálni a dolgaimmal? Tudtam, hogy mire beérek Brunoába, a Yeshivába, addigra le fog menni a nap, és bejön a szombat. Viszont volt nálam egy csomó minden, volt nálam a pénztárcám, voltam egy vonatjegy, amit vettem, hogy hazajönjek Budapestre, bent a városban vettem meg. Nálam volt a tfilinem, az imasziam, úgyhogy mit csináltam? Mindent beraktam egy a táskába, az imasziam kívül, amit ugye ruhaként föl lehet venni, ugye az imasziam az mint egy ruha, az imasziamat föltekertem magamra, a fejemre, a kezemre, és minden mást, a pénztárcámmal, a dolgaimmal, minden együtt átdobtam egy kerítésen, és reménykedtem benne, hogy majd szombat után visszajövök, és meg fogom találni a dolgokat. És akkor így filinnel a fejemben sétáltam végig három francia falun, és körülbelül este 11-re meg is érkeztem a jesivába. És aztán szombat este visszamentem, sajnos nem találtam meg semmit a dolgokban, amiket átdobtam a kerítésen, de ugyanez az eset, amiről beszél a Misna. Mit mond a Misna? A Misna azt mondja, hogy mész az úton, és kezd esteledni, és nálad van a pénztárcád, ha van egy utitársad, egy nem zsidó utitársad, akkor neki odaadhatod a pénztárcát, és ő vigye a pénztárcát be a városba. Én imai nachri, ma nichoyalach, mi van, hogyha nincsen egy utitársad, de van egy szamarad, és a szamárral együtt mész, akkor a szamaradra ráteheted a tárcát, a pénzes batyut, és ő vigye be a városba. Igiale hatszere hicaina, nőjtel a kélimanitonim. Most mi van akkor, amikor beértek a városba, a szamáron vannak a különböző dolgok, akkor azokat a dolgokat, amiket le lehet venni a szamáron, mert nem számítanak mukcének, mit tudom, rajta a pokróc, vagy mit tudom, rajta vannak a könyveid, vagy valami, azt, amikor beértek a városba, az első olyan helyre, helyre, ahol lehet vinni, vagy ott lehet hagyni valamit, és biztos, hogy nem fog elveszni, akkor ezeket a dolgokat kézzel le lehet venni a szamárról. Viszont azokat a dolgokat, amik mukcék, mint például maga a pénztárcát, se én talán be sávez, mátirech a valim, vagy szakim nőfrim elém, akkor csak annyit csinálsz, hogy kibogozod a kötelet, a madzagot, amivel a szamára föl vannak kötve ezek a dolgok, és maguktól leesnek, és ott hagyjuk őket szombat utáni. Most ugye ez a misna, és rögtön a Talmudnak az első kérdése, hogyha megyek az úton, és még nem jött be a szombat, és van egy nem zsidó utatársam, akkor hogyan lehetséges, hogy a misna tanítómesterei megengedték, hogy odaadjam neki a pénztárcámat, hogy ő vigye be a városba, mire beérünk. Amikor ezt azt tanultuk, hogy egy nem zsidót sem kérhetek meg, hogy az érdekemben megszegje a szombatot. Akkor itt, ha ő visz a közterületen, mert tulajdonképpen erről van szó, hogy az én érdekemben viszi ezt a tárcát, akkor azzal én megkértem arra, hogy szombatot szegjen az érdekemben. My time is sanulére banon le mészav kiszélen achim. Mi az oka annak, hogy megengedték a rabbik, hogy a pénztárcát odaadja a nem zsidónak? Kim leulere a banon, de én adom máj, mi dátszmélyen a mai nöj. Ilai sariszlej, lászújjál bábörszmörös összerábim. Azt mondja a Talmud, a rabbik tilalom, az a tilalom, hogy egy nem zsidót nem szabad, egy nem zsidó vallású személyt nem szabad megkérni arra, hogy szombatot szegjen az érdekemben, ez azért van, mert nem akarom, hogy komoly tanul vegyem, nem akarták a rabbik, hogy komoly tanul vegyük a szombatot. Csináld ezt, csináld azt, csináld avaszt, és már végén nincsen semmi különbség a szombat és a hétköznap között. De egy olyan dologban, ahol tudták, hogy nagyon nehéz lesz a közösség tagjait rávenni, hogy ezt a tilalmat megtartsák, és a végén maguk fogják megszegni a tilalmat, amikor valami kicsit, ahogy mondani szokták, túltolod a biciklit, túl erős tilalmat hozol valamiben, akkor a végén már azt sem fogják megtartani, ami miatt ezt a elővigyázatossági tilalmat meghoztad. Magyarul, hogyha az embernek nagyon fontos általában a pénze, a pénztárcája, a kis összekuporított vagyona, nagyon nagy a kísértés, és hogyha ennél az esetnél is megtiltanánk, hogy egy nem zsidó barátunknak a segítségét igénybe vegyük, akkor a végén magunk vinnénk be a pénztárcát, és mi magunk szegnénk meg a szombatot. Amen Rave, Dafke Kiszoj, Avon Cialoj. Rave a következőt mondta. Elfogadom ezt, hogy tényleg ezért itt fel kellett oldani ezt a tilalmat. Az ember, ami a pénztárcája és annak a tartalma, az nem csak manapság, hanem régen is nagyon fontos volt. Az embereknek elég nagy a kísértés, és itt nem nagyon van más lehetőség. De pszichológiailag ez mire igaz? Csak arra, amiért megdolgoztunk, amiért az ember megdolgozott, vagy a Talmud egy másik helyen mondja, nőjtsz adom, hogy kávse lojt, mint is a kábin sörhavéről. Az ember inkább egy adagot akar, de olyat, amiért megdolgozott, mint 9 adagot, amit ajándékba kapott. Az ember sokkal jobban értékeli azt, amiért megdolgozik. Azt mondja, az a pénz, amiért megdolgoztál, ez az a pénz, ami a pénztárcában van, az így, az valóban ez az engedmény megtehető, mert különben nagyon nagy lenne a kísértés. Na, a talált pénznél nincs így. Szóval visszatérve a viccre, hogy találtam egy pénztárcát, itt is szombat volt, ott is szombat volt, de középen, ahol a pénztárca volt, nem volt szombat, ez a vicc a talmudi logika szerint nem állná meg a helyét, mert a kísértés egy talált dolognál nem olyan nagy, mert nem olyan nagy az értéke a szememben, mintha valamiért én magam dolgoztam meg. És ezért a talált pénztárcánál ez nem egy szempont. Azt mondja, talmud psita. Miért kezd mondani? Maga a misna azt mondta, kiszolj, az ő pénztárcája. Az ő pénztárcáját odaadhatja egy nem zsidó utitársának. De nem egy másét, amit talált. Azt mondja, talmud máhú, de téma hú, a dina filme cíjava, ha egyek tánik, kiszolj, úrha de milszak tánik, a másmala. Szóval azt gondolhattam volna, hogy egyaránt vonatkozik a törvény a saját pénztárcámra, és arra a talált pénztárcára, és a misna csak azért használja azt a kifejezést, hogy pénztárcája, mert ez az egyszerű, általános kifejezés, ezért mondta azt Rave, hogy nem, ez egy kifejezett utalás arra, hogy csak a saját pénztárcánál van ez az engedmény, és nem a talált pénztárcánál. Mi lajamlanál, de lajasziliadé, amin asziliadé, mi készít valami? Azt mondja, erre a Talmud, jó, rendben, elfogadjuk Ravének a megkötését, de mindez csak akkor, hogyha a pénztárcát ugyan megtaláltam, de még nem tettem magamévá, nem vettem a birtokomba. Akkor nem mondhatom a nem zsidó utitársamnak, hogy itt a pénztárca, kellek, vedd föl, mert most már esteledik, és vidd be nekem. Mert ha még nem tettem magamévá, akkor még nem érzem annyira, nem vált a birtokom, akkor nem érzem annyira az enyém. De ha már a birtokomba vettem, az olyan, mintha a sajátom lenne, mintha megdolgoztam volna érte. És ezt nem mindenki fogadja el, hogy ez tényleg így van. Az a kérdés, hogy válik-e az a pszichológiai kötődés, hogy az ember kötődik a saját munkája által megdolgozott dolgokhoz. Ez a kötődés, ez egyaránt igazzá tud-e lenni, ugyanúgy tud-e vonatkozni egy talált dologra? Ez szerint a változat szerint igen, mert ha már a birtokomba vettem, az már, mintha én dolgoztam volna érte. A következő változat szerint nem. Ikad Amri Baj Rav. Mások a következőképp jegyezték fel ezt a párbeszédet. Baj Rav. Rav azt kérdezte, hogy Cia Balé Adai Máu, mi a helyzet a talált tárgyal? Kíván, de azt mondja, hogy egy kis szédelmű. Ha tekintettel arra, hogy már magáévá tette, az olyan, mintha az övé lenne, mintha a saját pénztárcájáról lenne szó, hogy Dilma, vagy talán, kíván, de lajtajnakba, vagy talán, mivel nem dolgozott megérte, akkor hiába került a birtokába, mégsem olyan, mintha az övé lenne. Szóval Talmud Téku, nincs, nem tudjuk erre a jó választ, ezt is föl lehet jegyezni azok közé, a kérdések közé, amire megkapjuk majd Eliáhútól a választ, amikor eljön a messiás. Bárhogy is legyen, itt látjuk egy jellegzetes példáját annak, hogy a Talmud mesterei figyelembe veszik az emberi tényezőt. És azt mondják, hogy ugyan megtiltottunk valamit, de valamiről tudom, hogy ez egy olyan szigorú tilalom lenne, amivel túllőnénk a célon, és az emberek nem, hogy ezt nem tartanák meg, akkor semmit nem tartanának, akkor ezzel kicsit vissza lehet venni, és lehet kivételt tenni. Én imai nachni, ugye mit mond a misna, ha nincsen egy nem zsidó vallású útitársunk, akkor mit lehet csinálni, ha esetleg egy szamárral együtt, a szamár is része az a vándorlásnak, akkor a szamára rá lehet tenni. Tájma, de én imai nachri. Ha jési imai nachri, nachri jajv lej, máj tájma. Azt mondja a Talmud, oké, tehát ezek szerint, hogyha megyek egy nem zsidó barátommal, és a szamarommal, akkor a kettőjük között inkább a nem zsidó vallású barátomat kell választanom, mint a szamarat? Miért? Azt mondja, Talmud nagyon egyszerű, miért? Hammajrát Talmud szuvás visszasszaj. Nachli, jártam egy szuvás visszasszaj. Szóval Talmud azért, mert egy nem zsidó vallású személynek nincsen semmifajta kötelezettsége, hogy szombaton pihenjen. Hogy a szombati, szigorú szombati előírásokat megtartsa. Viszont az embernek a háztartása fölött rendelkeznie kell, hogy tartsák a szombatot, ahogy maga a Tóra mondja a tíz parancsolatban, hogy ne dolgozzál se te, se gyermeked, se szolgálód, sem házi állatod. Azt jelenti, hogy a házi állatnak a szombati pihenése az ugyanolyan micva, mint az én saját pihenésem. Ezért nem dolgoztathatom a házi állatot az én érdekemben. Talmud akkor el fölteszi a kérdést. Oké, akkor értjük, hogyha itt van a házi állatom, és van egy utitársam, aki nem zsidó vallású, akkor inkább a nem zsidó vallású utitársamat kell megkérnem, hogy vigye a tárcámat, mert ő rá kevésbé vonatkozik a szombati szabály, mint a saját háztartásomhoz tartozó házi állatom. De mi a helyzet a következőkkel? Ha van egy szamaram, akivel megyek, és még része a utitársaimnak heres, sejteve, katon. Egy süket néma, egy szellemi fogyatékos, és egy kiskorú. Ugye, ez a három kategória, a süket néma, a szellemi fogyatékos és a kiskorú, ez a talmudi jog szerint a nem cselekvőképes személyeknek a halmaza, vagy kategóriája. Ugye, a nem cselekvő képes személy, az ugye a mai jogban, római jogban is létezik, az az ember, aki valamilyen oknál fogva akadályoztatva van abban, hogy jogképes alany legyen, vagy azért, mert a szellemi képességei nincsenek meg, vagy azért, mert még nincs meg az a felelősségtudata, vagy azért, mert például a heres esetén, a süket néma esetén a kommunikációnak a biztonsága és hiánya nincs meg, és mivel a kommunikáció biztonsága nincs meg, nem tudjuk pontosan, hogy a szellemi képességeinek a birtokában van-e, és a felelősségtudatnak a birtokában van-e, és ezért kerül ebbe a kategóriába. Szóval ez egy általános kategória, a heres, sejteve, katan, a süket néma, a szellemi fogyatékos és a kiskorú, akik nem cselekvőképes jogi alanyok. Most, hogyha kérdés az az, kinek a szombati pihenése fontosabb, vagy inkább, nem is ez a jó kifejezés, kinek a szombati pihenése kötelezőbb ezek közül? A házi állatomé, aki fölött én rendelkezem, és nekem kell biztosítanom, hogy a szombati pihenése ne dolgoztassam a házi állatomat szombaton, vagy a nem cselekvőképes személyeké. Szóval, tehát, hogyha választanom kell közülük, hogy kikre adom oda a pénztárcát, hogy vigyék be a szombat bejövetele után, akkor kit válasszak? Azt mondja, a Talmud a hamoj mánach lej, ule heres sejtöve katn, lajja hív lej. Azt mondja, a Talmud első körben inkább mégis a házi állatra tegyem rá, és ne adjam oda a három esetnek a nem cselekvőképes személyek közül, tehát a süket némának, a szellemi fogyatékosnak és a kiskorúnak. My time. Miért válasszam mégis a házi állatot? Azt mondja, háni adom, mert háj, lávadom. Mert ezek a nem cselekvőképes személyek mégiscsak emberek. És hogyha valaki látni fogja, hogy nekik adom, akkor nem biztos, hogy tudni fogja, hogy itt egy kiskorúról van szó, vagy egy süket némáról van szó, vagy egy szellemi fogyatékosról van szó. És félreértheti, hogy én egy zsidó felebarátomat dolgozhatom szombaton, és ezért inkább velük dolgozzak. Keresve sajte, le sajte? Azt kell nyertem, hogy jó, akkor menjünk tovább. Ha választanom kell ezen a nem cselekvőképes kategórián belül, ugye, azt mondtuk, hogy három tartozik ebbe a kategóriába, a süket néma, a szellemi fogyatékos és a kiskorú. Mi van akkor, hogyha a süket néma és a szellemi fogyatékos között kell választani? Azt mondtam, de sajte? Akkor inkább a szellemi fogyatékos. Miért? A szellemi fogyatékos biztos, hogy nem cselekvőképes. A Süketném arra, csak nem tudjuk biztosan, hogy milyen felelősség tudatban és milyen szellemi képességekkel rendelkezik, és lehet, hogy ő cselekvőképes. Ezzel a kettőjük között inkább válasszam a szellemi fogyatékost. Sajtöve katon, ha választanom kell a szellemi fogyatékos és a kiskorú között, akkor kit válasszak? Ki a kevésbé cselekvőképes? Megint csak a szellemi fogyatékos. Miért? A szellemi fogyatékos, a szellemi fogyatékos. De a kiskorú az egyszer lesz nagykorú, tehát ő még potenciálisan cselekvőképes lehet. Azt mondja a Talmud, menjünk tovább, hogy baj lé, keresve katmáj. Mi van akkor, hogyha az utolsó variáció, hogyha a süketnéma és a kiskorú között kell választanom? A libad rebi lezer löjti baj lak, de tányi rebi ickakai, mert misom rebi lezer trumász keres, löj szétszele hulin, mipnei sú szafek. Azt mondja a Talmud, kezdjük ott, hogy rebi Eliezer szerint nem kérdés, hogy inkább a kiskorút kell választanom. Mert a kiskorú és a süketnéma között a süketnéma mégis valamennyire feltehetően cselekvőképes, csak nem tudjuk biztosan megállapítani, és ezért mondta azt Rabbi Lezer véleménye szerint legalábbis, Rabbi Lezer véleménye szerint például, hogyha egy süketnéma fölajánlott trumát, ugye a truma az a termésből hozott adomány, amit a kohanitáknak kell adni, a süketném a felajánlott trumát, azt nem szabad újból profán élelmiszernek vagy gyümölcsnek tekinteni, mert lehet, hogy az ő ugye csak jogképes személy, cselekvőképes személy ajánlhat fel trumát, a keres alapból nem cselekvőképes, de mégiscsak egy szafek, egy kétel. És ezért úgy tekintem, mintha a biztonság kedvéért mégis hogy nem profán termésről, hanem már szent truma termésről van szó. Tehát akkor szerinte ez az ő vélemény szerint nem kérdés, hogy a keres, a süketnéma cselekvő képessége az inkább megvan, mint a kiskorúnak a cselekvő képessége. Kiti bajelech a libadrában, viszont a rabbika, akik vitatkoznak ott Rabbi Lezerrel a süketnémának a cselekvő képességéről, és azt mondják, hogy a süketnéma is ugyanúgy nem számít cselekvőképesnek, mint az másik két kategória. Szerintük mi a helyzet? Ki az, akit inkább tekinthetek cselekvőképesnek? A süketnémát, vagy a kiskorút? De tán, hol szerepelt ez a vita? A süketnémának a kételyes cselekvőképességéről, vagy biztosan cselekvőképtelenségéről. Hogy tanultuk, ha mission se lőjt rajmúvim, tarmú, entrum, aszantrum. Azt tanultuk a Talmudban, öt olyan alany van, személy van, aki ne ajánljon föl trumát, és ha mégis felajánlott trumát, akkor a trumáját nem tekintjük trumának. Vélőjén, here, sejtöve, katon. Először is a süketnéma, a szellemi fogyatékos és a kiskorú. Vár töjrömes se éne se laj, és az, aki felajánl egy olyan termésből, ami nem is a sajátja, de nohli se taram se lisztral a film és huszai. Vagy egy nem zsidó vallású személy, aki egy zsidó vallású személy megbízásából ajánlja fel a trumát. Mivel ő rá nem vonatkozik a trumának a kötelessége, ezért ebből a szempontból ő nem cselekvőképes személy. Ugyanúgy, ahogy az sem cselekvőképes személy a truma szempontjából, aki nem a sajátjából, hanem valaki másnak a gyümölcséből akar folyamálni. Májle keres. Oké, szóval minden esetre mit látunk? Hogy a bölcsek itt a kerest, a süketnémát egy teljesen cselekvőképtelen személynek tekintik, és nem tesznek különbséget közte és a szellemi fogyatékos vagy a kiskorú között. Viszont Rabbi Lezer különbséget tesz, és azt mondja, hogy a keres, a süketnéma által felajánlott truma, az ilyen szafék truma, tehát kételyes lehet, hogy mégiscsak truma. És ebből arra következtethetünk, hogy Rabbi Lezer szerint, hogyha választanom kell a kiskorú és a süketnéma között, akkor a süketnémát inkább tekintem cselekvőképes személynek, mint a kiskorú. Azt kérdezi a Talmud, Májle keres jahiv lej, de katn asszilich láldász, hogy dilma le katn jahiv lej, de keres asszilach lufi be gadel pikeach. Azt mondja a Talmud, akkor a kérdés a következő. Az egyik oldalról lehet, hogy akkor tekintsük úgy a rabbik szerint, akik nem értenek egyet Rabbi Lezerrel, hogy ha választanom kell, hogy a kiskorúnak vagy a süketnémának adom a pénztárcámat, akkor adjam a pénztárcámat a süketnémának, mert a kiskorúból egyszer még lesz cselekvőképes személy. Ha pedig a másik oldalát nézem a történetnek, akkor lehet, hogy mégis a kiskorúnak kellene adnom, mert a kiskorú látszik, hogy kiskorú, mindenki érti, hogy ő nem egy cselekvőképes személy. A süketnémán viszont az úgy néz ki messziről, mint egy felnőtt, egy cselekvőképes felnőtt. És az emberek azt fogják hinni, hogy én egy cselekvőképes zsidó felnőttel végeztetek munkát szombaton. Ika de amri le keres jahiv, ika de amri le katnyav. És mi a válasz erre a kérdésre? Lesznek, akik azt mondják, hogy inkább emiatt a süketnémának adjam, és lesznek, akik azt mondják, hogy inkább emiatt a kiskorúnak adjam. Akkor nincs erre végleges válaszunk. Talmud viszont meg tovább, és további variációkat próbál tisztázni. Azt mondja Talmud, én sem löj nachri, vagy löj hamaj, vagy löj heres, vagy löj sajta, vagy löj katmáj. Mi van akkor, ha nincs a környezetemben sem egy nem zsidó vallású, sem házi állatom nincsen, sem süketnéma, sem szellemi fogyatékos, sem kiskorú, akkor mit tudok csinálni a pénztárcámmal? Amarabi Yitzchak, öjde heres hajszam, vagy racunagál hajszam. Szóval a rabbi Yitzchak, van még egy megoldás, de ezt nem akarták fölfedni a rabbik. Mi az a még egy megoldás? Azt mondja, megmondom neked, mi? Majd lichaj pachesz, már árva álmajsz. Az ember mindig lépjen kevesebbet, mint 4 lépést, álljon meg, aztán megint menjen kevesebb, mint 4 lépést, és álljon meg, és megint menjen kevesebb, mint 4 lépést, és álljon meg. És így soha nem fogja a tórai tilalmat megszegni, mert mi a tórai tilalom? Hogy több, mint 4 lépést tilops vinni a közterületen. De ezt nem akarták fölfedni. A májlőre adszuk, a hamim legalá iszom. Mi nem akarták fölfedni? Milyen dolog ez? Van egy jogi megoldás valamire, és ezt nem akarták nekünk elárulni? Azt mondja, a Talmud mi sum, kvajdelekim, haszter davar, kvajd melachnim, hákör davar. Ahogy a példabeszédekben írva van, az örökké való tisztelete miatt elfedhetsz dolgokat. De egy királynak a tisztelete miatt nemhogy nem fedhetsz el, hanem még kutatnod is kell. Magyarul, ha az örökkévaló tiszteletéről van szó, akkor el lehet simítani dolgokat, de nem kell kihangsúlyozni. De hogyha egy nagy embernek, akár egy királynak a tiszteletéről van szó, ott nem. Az igazságot azt mindig fel kell fedni. Azt mondja Talmudban, ha máig vagy előkémika, milyen isteni tisztelet szempont van itt, amiatt nem kéne elmondanod, hogy ez a helyzet. Miről beszélsz? Azt mondja Talmud, Dilma... Nagyon egyszerű. Ha elmondtuk volna ezt a megoldást, hogy az ember léphet kevesebb, mint 4 lépést, és mindig megáll, aztán megint lép kevesebb, mint 4 lépést, és megáll, és megint lép kevesebb, mint 4 lépést, és megáll, és így viszi a pénztárcát, a vége meg fogja unni, és könnyen az, hogy opp, akkor már viszi több, mint 4 lépést, és akkor meg fogja szegni a szombati vivés tilalmát. És ezért nem fették fel ezt a megoldást. Következő részben arról lesz szó, hogy ez a viselkedés, ez a hozzáállás, hogy van egy valamilyen jogi megoldás valamire, és ezt mégsem fették fel a rabbi. Mert attól tartottak, hogy akkor ha ezt felfedik, akkor mások, akkor a végén bele fognak csúszni valamilyen tilalomba a zsidók. Ez jó vagy nem jó? Ez egy helyes dolog vagy nem? Tánya rabbi nevezze rá, mert bajba jajim, gocsú a szem. Ugye tanultuk, és erről már többször volt szó, a Bráchot traktátusban is beszéltünk róla, és a Sávát traktátus elején is, hogy volt egy híres bölcs, akit úgy hívtak, hogy Hananya ben Hiszkiáhu, aki a fejébe vette, hogy Ezékiel könyve teli van olyan furcsa kijelentésekkel, tanításokkal, amit muszáj lenne értelmezni, mert különben könnyen félreérthetőek és akár eretneknek tűnhető idézetek vannak benne. Szóval fölment a padlásra, semmit nem csinál, csak Ezékiel könyvének az értelmezésével foglalkozott. De a rabbik hiányolták a társaságát, és ezért időről időre fölmentek hozzá, és ott különböző rendeleteket, különböző kérdéseket átbeszéltek, hoztak rendeleteket, stb. És ez a dolog is, hogy ha az embernek van egy pénztárcája, akkor azt nem viheti kevesebb, mint 4 lépéssel a közterületen. Ez is azok közé, a rendeletek közé tartozott, hogy ezt nem fogják fölfedni, hogy ez van egy ilyen megoldás. Ez is azokhoz a közé rendeletekhez tartozott, amit ott Hanánya ben Hizkiáhu padlásán hoztak a bölcsek. Rabbi Lezer azt mondta erről, bojbe jöjjön gacsú a szem. Azt mondta Rabbi Lezer, ezen a napon, amikor ezt a döntést hozták, ezen a napon megtöltötték a kaptárt. Ugye ez egy kifejezés héberül, gacsú eszeszel, amikor a kaptár megtelik. Minden milliméter ki van használva, és nagyon szép gazdagságnak a jele. Szóval, amikor ezt az utolsó rendeletet hozták, amit tényleg már a utolsó utáni tényleg biztonsági rendelet, akkor tényleg ezzel kihasználták, és megtöltötték a kaptárt. Rabbi Shua, mert bajba jöjjön a hakuasza. Rabbi Shua azt mondja, nem. Amikor ezt hozták, akkor már széttrancsírozták a raktárt. Az már túlzás volt. Ez nem, beraksz egy bőrönbe sok mindent, akkor van egy különbség, akkor egy nagyon finom határvonal van a között, hogy amikor mindent pont úgy raktál be, hogy pont kihasználtál minden millimétert, vagy amikor már túl kihasználtad, és azzal már tönkretettél mindent, mert minden széttrancsírozódik. Azt mondtam, hogy ez pont jó volt, nem is azt, hogy nem, ez már túlzás volt. Tánya, masold Rabbi Lezer, ma, de azt mondja, megmondom neked, Rabbi Lezer, azt mondja, megmondom neked, hogy mit értek az alatt, hogy kitöltötték a kaptárt. Az emberek van egy nagy raktára, és a raktár teli van tökkel, és teli van cukkinivel, és az ember, ugye a tök meg a cukkini között vannak kis rések, ugye nincs teljesen kihasználva a hely, a bőrön nincs teljesen megtöltve. Erre mit csinál? Hoz mustármagot, és föltölti mustármaggal a réseket. És ezt értem én az alatt, hogy ki van használva a kaptár teljesen. Masod Rabbi Shua, le ma a davadaibe. Rabbi Shua szerint nem, azt mondja, hogy elmondom neked, ez nem ehhez hasonlít, ez máshoz hasonlít. Le révam leadvás. Ez az, hogy azt hasonlít, amikor egy tál teli mézzel, nőszen lesz olyan, hogy majdnem, és beledobsz még a tálba gránátalmát, meg diót, vihima kia, és a súlyától ezeknek kijön maga a méz. Szóval van egy tóra, és a tórának vannak törvényei. És még a törvényekhez hozzáteszünk elővigyázatossági rendeleteket. De amikor már hozol egy olyan elővigyázatossági rendeletet, ami már betarthatatlan, akkor a végén magát, a tórát fogod elveszíteni. Szóval amikor a mézbe még próbál a helyet kihasználni a befőttes üvegben, és még beletömsz, nem tudom, egy gránátalmát és diót, a végén maga a méz fog kifolyni. Amer már én imai nachim a nichelech amor. Most térjünk vissza ahhoz, mondja a Talmud, hogy ha nincs az a megoldás, hogy egy nem zsidó útitársamnak odaadom a pénztárcát. Oké, akkor mit mond a misna? Hogy tegyem rá a szamaramra. Azt mondja a Talmud, de most tényleg? Hogy van ez? Vár löj meg hamer, vrach mona, amel löj szászakom el aha. Akkor dolgoztatom a szamarat. A szamárnak ez a munkája. A szamarat arra használják, hogy árut, csomagokat vigyen. Akkor én dolgoztatom a szamaramat szombaton. És a Tóra úgy fogalmaz a 10 parancsolatban, ne végezzél munkát sem te, sem házad népe, blablabla, bla, bla, sem a házi állatod. Akkor hogyan lehetséges ez? Amarav ádabaráva, ma nichoja leaksi meállekhez. Azt mondja, Rávard Áda, hogy mondok neked egy megoldást. Hogy tilos dolgoztatni a szamarat szombaton, de mi lenne itt a munkája, hogy közterületen visz? De a vivés csak akkor számít munkának, hogyha fölemelek valamit, viszem, és lerakom. De ha folyamatosan megyek, és nálam van a cucc, a táska, vagy a csomag, és nem emeltem föl, és nem rakom le, és nem állok meg útközben, ugye az is egy lerakásnak és felemelésnek számít, hogyha útközben megállnék. Ha ez így van, akkor nem, nincs a parancsot megszegve. Akkor a szamárnál ezt úgy kell csinálni, hogy megy a szamár, rárakom a pénztárcát, és a szamár megy végig, és akkor nem áll meg, akkor nem nincsen probléma. Azt mondja, talmudva, ha ijefsad, lejkájma, lehastim máim, lehátil galalim. Szóval nem létezik, hogy a szamár ne álljon meg. A szamár mindig megáll. Ha más nem, megáll, hogy elvégezze a dolgát. És amikor megáll, ikai kira vánaha, akkor amikor megáll, és újraindul, akkor megint lesz egy olyan szituáció, hogy fölemelte és lerakta. Ugye a tilalom maga az arról van, hogy van a kira és van a naha, van fölemelés és lerakás. Akkor itt megint lesz fölemelés és lerakás, mert ha megállt egyszer a szamár, akkor nincs meg a megoldás. Azt mondja a Talmud, kisihimnál lehez, mert néha jön leavak, és ilyen medesznek le, imen, azt mondja a Talmud. Szóval nem értek pontosan, és már mindjárt elmondom, hogy miért nem. De a Talmud azt mondja, hogy amikor megy a szamár, akkor árakom, és ha látom, hogy megállna a szamár, akkor leveszem róla, és amikor újraindul a szamár, akkor újra fölteszem rá. Úgyhogy azért nem értem pontosan, két probléma is van ezzel. Ugye a szamár szempontjából megoldjuk a kérdést. Miért? Mert a szamár nem lesz olyan állapot, hogy a szamár megáll és újraindul. És akkor nincs olyan, hogy fölvette és megint lerakta. De az én szempontomból, akkor az hogy van? Akkor én megyek a szamár mellett, és amikor látom, hogy miért megáll, én gyorsan megállok, és akkor megfogom, akkor itt két probléma is van. Ha az egyik az, hogy maga, hogy hívják, a pénztárca az mukce, azt lehet mondani, jó, a mukcét azt megengedték, azért, mert tudták, hogy nagy a kísértés, a pénztárcámról van szó. De a másik problémám az az, hogy én magam is itt csinálok itt egy a kira és a nohet, hogy ne rakom és fölemelem, vagy fölemelem és rakom, ha csak nem úgy tudom levenni a szamár, hogy én már megálltam, és én egy helyben állok, és úgy tudom visszarakni rá, hogy amikor ő újraindul, akkor még gyorsan visszarakom rá, anélkül, hogy én elindultam volna. Nem értem pontosan, a technikája, de elég nyakatekertnek tűnik. Azt mondja a Talmud, de hogyha tényleg így van, hogy úgy ez az egész szamaras megoldás csak úgy jó, hogyha ha a szamár közben mindvégig megy, akkor ugye ezt a megoldást lehet csinálni a fele barátommal, a fele barátomra rárakom, és amikor ő neki meg kéne állni, előtte szól, akkor gyorsan megállok előtte, és leveszem róla, mielőtt ő megállna, és amikor ő újraindul, akkor rárakom úgy, hogy közben ő már megy. Akkor ezt ugyanígy lehetne, miért csak a szamárnál megoldás ez? Azt mondja a Talmud... Amár a papa kol, se meg gufoj, hájav hátasz be havére patur, ával asszur. Kol se havére patur ve asszur, be ha mojrói mutarek hát hila. Következő alapszabályt mondta ennek kapcsán. Igen, azt mondja Larissa, hogy folyamatosan lerakom, fölrakom, és ez nem kóser. Ugye akkor kóser, hogyha nincsen meg a négy lépés távolság, tehát egy helyben állok, és fölemelek valamit, és visszarakom, vagy akár egy helyen állok, és fölemelek valamit, és rárakom a szamárra, akkor az nem számít, ott nincs a kira és a noha, nincs fölemelés és lerakás. Közben eszembe jutott még valami, hogy a szamár nem számít-e a szamára rakásnak, az nem számít-e magánterületnek, vagy a szamár az 10 tefach magas, és megvan a 4x4-es alapterület, ez még egy külön kérdés, de olyan tanulmányban már nem ment bele. Jó, minden esetre akkor a kérdés az, hogyha ez a szamárnál megoldás, akkor ugyanez lenne a megoldás a fele barátommal is. Egy embertársammal. Azt mondja, papa nem. Miért? Van egy alapelv. Amit nekem tilos, azt a fele barátomra tehetem, én neki nem tórailag tilos, de hanem rabbinikusan tilos. És amit a fele barátommal megoldani, nem tóraiglag tilos, hanem rabbinikusan tilos, azt a házi állatommal eleve megengedett. Okay. Bárhogy is legyen, ez kicsit nem egyértelmű. De ugye mik azok az esetek, amikor a fele barátommal tudok valamit csinálni? De tanultuk korábban, hogyha mondjuk közösen csinálunk valamit. Emlékeztek, volt egy vita is arról, hogy közösen csináljuk, egy olyan dolgot, amit egyedül nem tudnánk csinálni, csak közösen, vagy egy olyan dolgot, amit egyedül is tudnánk csinálni. Oké, menjünk tovább. Mindenképpen az látszik, és ez nagyon érdekes, hogy és erre még vissza fog térni a Talmud, hogy az a kérdés, hogy általában, amikor most egy kicsit nyugfilozófiailag tekintjük ezt a problémát, általában, amikor az én cselekvésemmel kapcsolatban van egy szabály, hogy nekem szabad csinálni valamit, vagy tilos csinálni valamit, akkor ugye én teljes jogképességemben vagyok, cselekvőképességem birtokában vagyok a saját cselekedeteimmel kapcsolatban. De nagyon kevés olyan tilalom, vagy megkötés, vagy felszólítás van, ami rám vonatkozik, de nem általam. Létezik ilyen, mondjuk ennek az egyik legrelevánsabb példája a kiskorú gyerek körülmetélése. Ugye, hogy 8 napos gyereket körül kell metélni, mi a szülőnek a micvája, és ott még bonyolultabb, mert ott a gyereknek is a micvája, mielőtt még a gyerek cselekvőképes lenne. Tehát olyan szituációban viszonylag kevés van, amikor egy nem cselekvőképes alany be van vonva az én felelősségi körömbe. Mert ugye az ember azért felelős, amit ő csinál. Ha egy nem cselekvőképessel csináltat, akkor vagy nem csináltat, akkor ez kicsit bonyolultabbá teszi a kérdést. És ugye itt, amikor azt mondja a Tóra, hogy ne dolgozzon a házi állatod, akkor az a kérdés, hogy ez a nem dolgozás a házi állatom révén, ez milyen szintű cselekedet bevonás esetén válik az én felelősségemmé. Kicsit ez a jogfilozófiai kérdés. Oké, mi a helyzet, hogyha nincs nálam senki? Velem senki. Se házi állat, se utitárs, semmi. Mit tudok csinálni? Amarava adabarava, ha iszak, amin azt mondja, hogy nálkaszállal jelk széfa, hogy rocztak te, ha adse meg, hiára bájsz? Szóval akkor azt mondta rá, adabarava, ebben az esetben van nálad egy csomag, akkor szaladjál a csomaggal, menjél gyorsan a csomaggal, ugye azért mondja, hogy szaladjál, hogy nehogy útközben megállj, mert az olyan, mint a leraktad volna, menjél gyorsan a csomaggal, ne állj meg, és amikor meg, egész addig, amíg haza nem érsz. És így soha nem lesz az, hogy leraktad volna, és felemelted volna, és leraktad volna. Ja, korábban azt mondtuk, hogy az a megoldás, hogy mindig kevesebb, mint 4 lépésnél lépjél. Most azt mondja, menjél, és folyamatosan menjél, ahogy bejött a szombat, te már mész. Még soha nem, még nem emelted föl tehát amikor felemelted, akkor még nem volt szombat, és amikor bejött a szombat, már te elve mész. Menj, és egyszer csak hazaérsz. Azt mondta, hogy Dávkör rossz, ebből kalli laj. És kifejezetten, ha gyorsan mész, miért csak lassan? Visszafogottan mész, az nem jó. Miért? Májtál, mi kimenni lészre, hogy helyre, vasszina, még várnak kirvának, mert ha lassan mész, akkor nem el fogsz feledkezni magadról, és könnyen megállhatsz. És ezért gyorsan menjél, hogy nehogy elfelejtsed, hogy neked nem szabad megállni. Azt mondta, hogy szöjjöv ki, matan a bészi, évsebben, hogy kajipurta, ki már állom is, azt rávom is összejachi. Azt mondta, Talmud, de hát, hogyha ez a eljárás, akkor lehet, hogy megoldod azt a problémát, hogy a közterületen nem emeled föl és nem rakod le, de amikor hazaérsz, mielőtt bemennél a magánterületre, biztos meg fogsz állni. És hogyha megállsz, és onnan tovább bemész a magánterületre, akkor egy másik problémád van, hogy a magánterületen le fogod rakni, megálltál a közterületen, az újraindulsz, az amit a fölemelted volna, és lerakod a magánterületen, akkor a közterületről a magánteretnek a tilalmát szeged meg. Azt mondja, Talmud, mit kell csinálni, de zariklek lákhariád, amikor megérkezel a magánteretre, akkor nem lerakod, hanem így mellé dobod, vagy ledobod. És akkor az nem a lerakásnak a hagyományos módja. Őszintén szóval ezt ugyancsak nem értem teljesen, mert ugye, hogyha igaz az, hogy meg kell állnod, mielőtt bemész. Ugye általában azt mondja, hogy meg kell állnod, mert általában kopogsz az ajtón, vagy valami történik, nem csak így bemész egyenesen a magánteletre, ez sem teljesen egyértelmű, mert miért nem mehetnél be? Úgy kiabálsz, hogy nyissák ki neked az ajtót, és közben körbe-körbe mész. Nem értem pontosan. De tegyük fel, hogy ez igaz, hogy mindenképp meg kell állnod a magánterület előtt, akkor amikor megálltál, és még közterületen vagy, akkor akkor a lerakás megtörtént. Igen, de fölemelés nem volt, mert amikor elindultál, akkor még nem volt szombat. Akkor ez a megoldás. Van egy lerakás, amikor újraindulsz, akkor van egy fölemelés, de itt még nem jött létre a probléma, mert a lerakás mindig a végén kell, hogy legyen. Először kell fölemelni, és utána lerakni. És amikor bemész a magánterületre, akkor meg nem rakod le, hanem csak így ledobod hátulra, és akkor azzal nincs meg az igazi lerakás.
Oké.
Visszatérve az én jesivai történetemre, más jesiva bóher társaimmal is ez előfordult, és ők nem voltak olyan, nem jártak el annyira szigorúan, mint én, hogy nem a csomagjukat átdobják a kerítésen, hanem ők ezt a megoldást választották, hogy jöttek, mentek a csomaggal, nem álltak meg, és amikor megérkeztek, bejöttek a jesivába, akkor ledobták a csomagot, és akkor megvolt a megoldás.
Amir Abi Chama, Mechamer Acher, Behemtő, Mishabe, ez Besoyge, Khayef Khatos, Bemézit, Khayef Skilo.
A következő meglepő tanítás mondta Rabbi Bar Chama. Ha valaki dolgoztatja a háziállatát szombaton, és erre utaltam az előbbi rövid kis jogfilozófiai okoskodással, ha valaki dolgoztatja a nem, amúgy nem cselekvőképes, nem jogi alanynak számító háziállatát szombaton, ha dolgozik a háziállatát szombaton, akkor ő ugyanúgy felelős a szombat szegénységért, mintha ezt ő maga végezte volna. Magyarul, ha szándékosan történt, akkor az a legsúlyosabb büntetést, mondja maga után, halálbüntetés, ha pedig nem szándékos volt, akkor áldozatot kell hoznia.
My time, mi ennek az oka? Amar rab, de amar kral, lőszászak, amel laha átóvem te, azt mondja miért, az van a 10 parancsolatban, ne dolgozzál sem te, sem állatod. Behemtői dumjad idej, az állat olyan, mint te. Magyarul ugyanaz a megítélése, mint te. Má, besőjegek, hájf, hátasz, mézit, má, hú, besőjegek, hájf, hátasz, mézit, hájf, szkila. A behemtői nálam, besőjegek, hájf, hátasz, mézit, hájf, szkila. Szóval ugyanúgy, hogy rád ezek a büntetések vonatkoznak annak függvényében, hogy szándékosan történt, vagy szándékon kívül, ugyanígy a házi állatra is ugyanez vonatkozik. Azt mondja, amár raves, te csúvész be davar. Azt mondja, nekem két problémám is van. Hádadik szív, tőre áhász jelek emlő észre, és gaga, vagy nefesesebb tászabé a drama. Huksa tőre, kola tőre, kulalá vagy a zara. Má vagy a zara, avid májszre meg gufé, halka nem, jól dájszre meg gufé. Azt mondja, hogy rave, itt mi a probléma?
Amikor egy nem cselekvő képes alany munkavégzése az a te felelősséged, hogyan lehet azt egyenlővé tenni a te felelősségeddel? Hogyha ugyanolyan büntetést kapjál érte, hogy ő dolgozott neked, mint az, hogy ha te csináltad volna. Ha én megbízok valakit, aki cselekvőképes személy, akkor ott egy megbízás történt. De itt az állat cselekszik, és nekem válik ez ugyanolyan felelősségemmé, mint ha én csináltam volna. Egy kicsit olyan ez is csak ilyen okoskodás, nem tudom, hogy ezt nem néztem utána, mint amikor a öklelős ökörről van szó, ezt majd fogunk egy pár év múlva tanulni róla. Ugye a harapós kutya esete. Ugyanolyan, ha a harapós kutya valakit megöl, az ugyanolyan, mint ha én öltem volna meg. Ugye? Akkor itt ez hasonló itt a kérdés. Most mit mond Rave? Azt mondja, van egy olyan mondat a Mózes 4. könyvében, egyszer már többször idéztük, hogy ami a bálványimádással kapcsolatosan mondatóra, és a következőt mondja, egy törvény legyen nektek azoknak, akik önszántukon kívül végzik követik el a bűnt, azokkal, akik szándékosan követik el. Azt mondja, mit jelent ez a mondat, hogy mondja Rave, hogy ugyanúgy, ahogy eljártok a bálványimádással kapcsolatban, különbséget téve a szándékos és a nem szándékos bűnelkövetésre, az egész Tóra összes törvényével ugyanezzel a logikával járjatok el. Magyarul. De szerint így, ami igaz a jogképességre, és a cselekvésre a bálványirázással kapcsolatban, az legyen igaz a Tóra összes törvényére. És mit látunk?
hogy a bálványimádásnál csak az büntethethető, aki saját maga követi el a bűnt. És nem az, ami mondjuk egy nem jogképes, nem cselekvőképes által követi el a bűnt, mint mondjuk a házi állata által. Hogyha a házi állat állított küldeném oda, hogy hajoljon le a bálvány előtt, akkor ez engem nem, kell, nem büntetnének meg. És ha így van, akkor miért van az, hogy a szombat törvényel kapcsolatban nem ugyanezt mondjuk?
Bőjt,
a másik kérdésem.
De tán, ami hálel lesz a sábezbe, davas a hálminási gosszai hátasz, az de én egy szkila, mi klál, de ika, mi dej, de én hájavin, az egy gosszai hátasz, vele, az de én egy szkila, majd inhuláv, de meháve. Azt mondja, van egy másik problémám. A Sanhedrin traktátusban van egy olyan megfogalmazás, hogy az, aki megszegi a szombatot, oly mód, hogy arra a szombatszegésre, ha szándékosan követte el, halálbüntetés járna, ha önszántán kívül követte el, akkor áldozatot kellene hoznia. Ez a megfogalmazás. És abból, hogy itt a Talmud úgy fogalmaz, hogy ha valaki elkövet egy szombatszegést úgy, hogy azért szándékosan ilyen büntetés, önszántán kívül olyan büntetés következne, mert az következik, hogy azt, hogy lehetne másképp is. Hogy van olyan szombatszegés, amiért nem ez a büntetés kódex van. Mi más lehetne ez, mint hogy a háziállatomon keresztül, a háziállatomat igénybe véve követtem el a szombatot, amiért nem járhat halálbüntetés. Azt mondja, Talmud, a második kérdésre megmondom neked a választ. Mi? Laj, a libad rabbi Akiva, a tchumimá libad rabbi Akiva. Azt mondja, nagyon egyszerű, van egy olyan szombatszegés, amiért nem jár halálbüntetés, mert nem része a 39 tiltott munkatiposnak, és mégis tilos, de nem olyan szigorú tilalommal, és ez a tchum sábasz, amiről már többször beszéltünk, a szombathatár. A szombathatár az egy tórai tilalom, de nem része a 39 tórai szombatszegő alkotó munkának, és ez az, amire gondolt a Sanhedrin traktátusban. Tehát a második kérdés az nem kérdés. A libadra bihajszi, vávarral a libadra bihajszi. És a másik lehetőség, ugye, mert ez csak Rabbi Akiva véleménye szerint van így, hogy ez egy tórai tilalom, már a tchum sábesz a szombat határ, a többi bölcs szerint ez egy rabbinikus tilalom, vagy pedig Rabbi Jaiszi véleményét követjük, és akkor pedig a tűzrakás, az is egy olyan tórai tilalom, ami ugyan tórai tilalom, de Rabbi Jaiszi szerint nem része a 39 tiltott alkotó munkának, és tilos, de a szándékos elkövetésért nem jár halálbüntetés. Ezt a témát még folytatni fogjuk holnap. Vissza fogunk erre a kérdésre térni, hogy a háziállat által elkövetett szombatszegés az milyen szintű felelősséget von rám. Úgyhogy holnap valamikor a szombat bejövetele előtt, gondolom, hogy olyan 5 óra körül, 5-6 óra körül fogunk találkozni, hogy ezt a kérdést is megbeszéljük. Addig is mindenkinek jó pihenést kívánok, jó éjszakát, szép álmokat, találkozunk holnap.